Fontos magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 13. fejezet.
Utamat a Vág folyó mentén folytattam, és Vágújhelyre érkeztem. Innen pedig Nagyszombatra mentem. A város igen szép. Síkságon épült, tehát messze látható. 6 évvel ezelőtt teljesen leégett, azóta azonban már szépecskén helyre állott. Másnap ismét a Dunához jutottunk, és az éjszakát Pozsonyban töltöttük. Itt átkeltünk a Dunán, azután Hajnburg és Svehát érintésével Bécsbe érkeztünk. Magyarország legnagyobb része és Ausztria közt nagy különbség létezik. A tatárok és törökök a legutóbbi háborúban csaknem minden várost fölégettek vagy kifosztottak. Legtöbb város adót is fizet a töröknek, ennél fogva a lakosoknak nyomorult életmódot kell folytatniok, nehogy gazdagoknak látszanak. Sok házban alig mernek bútort tartani, már az is sok, ha a házigazdának ágya van. Még a legáldottabb vidéken is, hol a lakosok a császár uralma alatt élnek, igen sokat szenvednek, mivel a nép legnagyobb része protestáns vallású. Ennél fogva folytonosan remegnek, és az uralommal nincsenek megelégedve. Minthogy pedig igen elszántak és makacsok, végre még kétségbe fognak esni, és ha a török ismét betör az országba, bizonyára nem fognak oly bátran küzdeni, mint hajdan. Az országban igen sok református és luteránus lakik. A bányavárosokban ezelőtt csak luteránusok laktak. Jelenleg azonban a hivatalnokok kivétel nélkül katolikusok. Selmecen igen szép templomot vettek el a luteránusoktól. Bajmócon és az egész vidéken mindenütt panaszkodnak. Pálfi ugyanis megparancsolta, hogy a tőle függő lakosok tényleg, vagy legalább látszólag katolikus hitre térjenek, vagy pedig családaikkal és vagyonukkal távozzanak el. Anabaptisták is szép számmal vannak. Az unitáriusok Felső Magyarországnak Erdély felé eső részében laknak, és mint mondják, igen jól beszélnek latinul. De még a magyarországi katolikusok is elégületlenek, mivel sok németet küldenek nyakukra, és igen sokat kell szenvedniük. Bizalmatlanok a bécsi udvar iránt, mivel azt hiszik, hogy nem becsülik őket annyira, mint megérdemelnék, és nem veszik tekintetbe az államnak tett szolgálataikat. Azt képzelik, hogy megfosztották őket kiváltságaiktól. Ennél fogva csak nagy nehezen palástolhatják el elégületlenségüket. Ki tudja, nem lesz-e ebből vészteljes forradalom?
Szimpert utazása Belgrádból Orsován és Svistovon át Drinápolyba, 1699.
1699. december 13-án éjfélkor trombita szóval jelt adtak a továbbutazásra. Reggel 5 órakor Szendrő alatt haladtunk el, a várból ágyúlövésekkel üdvözöltek. Délben Barna alá értünk. Útközben Kulitj romba dőlt vár tornyait pillantottuk meg. Rama várát 5 torony díszíti. Ebéd után folytatni akartuk utazásunkat, azonban a kedvezőtlen szél miatt nem mehettünk tovább. 14-én a szél még hevesebb lett, hajunkat tehát ki kellett kötnünk. Este felé 5 órakor egy levágandó ökröt a kutyákkal lefogatni akartunk. Az ökör azonban a fülébe kapaszkodó egyik kutyával együtt a Dunába ugrott. Negyed órai úszás után végre a parthoz közeledett. Ekkor hirtelen lelőttük. Este 9 órakor, midőn a kíséret már nyugalomra tért, a hajósok óriási lármát csaptak, és nem tudom mi okból tovább utazni akartak. Azonban csak hamar lecsillapodtak. 15-én még mindig vesztegelnünk kellett. Ramától balra a Duna partján áll új palánka erőd, melyet Rabutin tábornok néhány évvel ezelőtt megtámadott, fölgyújtott és kifosztott. A törökök azonban már mindent helyreállítottak. 16-án reggel 5 órakor az új palánkai ágyuk dörgése mellett eltávoztunk. Ezután az Erdélyt körülzáró és elválasztó magas hegyek közt haladtunk, balfelől az Erdélyből Karánsebes felől jövő Sebes folyó torkolatát, jobb felől pedig egy erődöt pillantottunk meg. Ez utóbbiból ágyú lövésekkel üdvözöltettünk. 10:30-kor Galambóc vára alatt hajókáztunk el. A régi vár előtt a Duna közepén meglehetős magas szikla áll, melyet a lakosok öregapának hívnak. Miért? Nem tudhattam meg. A tömérdek óriási szikla és a rendkívüli szorosság miatt igen nehezen hajózhattunk. Délután 2 órakor a magas sziklafalak közt tovább mentünk, azonban a köd és szél miatt csak 2 órányi utat tehettünk meg. 4 órakor Dobra erőd alá érkeztünk, és itt töltöttük az éjszakát. 17-én ismét útra keltünk, azonban a számtalan szírt és örvény miatt csak nagy üggyel bajjal haladhattunk előre. Ezen kívül a szél is igen kedvezőtlen volt. Délután 3 órakor Porecs nevű és a Duna közepén álló erőd alá érkeztünk, és másnap reggelig itt maradtunk. 1699. december 18-án reggel 7 órakor ágyudörgés és keserves török zene hangjainál tovább hajóztunk. Éjjel egy szerb hajós megfagyott a hajón, és reggel halva találták. Társai azonnal eltemették. 1 órakor a sziklában nagy barlangot pillantottunk meg. A kíséret néhány tagja bement az üregbe. Mint mondják, e barlang Erdély ki- és bejárata. Mi annyival is inkább valószínű, mivel a végét még nem találták meg. Jól lehet, sokan már igen messze behatoltak. Délután 4 órakor Orsova alá érkeztünk. Orsovát a császáriak gyakran földulták és lerombolták. Közelében a jobb parton igen szép kő látható a hegyben. Orsován alul, a Sánc nevű palánkánál kikötvén, az éjszakát itt töltöttük. December 19-én a Duna folyásának legveszedelmesebb pontjához értünk. A számtalan örvény és szírt miatt a hajók csak nagy üggyel bajjal haladhattak előre. A követség nagy része, a tisztek, nemesek és lovagok többnyire a szárazföldi utat választották. Részint pedig a kegyelmes úrral a könnyű török sajkákra ültek, melyek veszély nélkül siklottak tova. A kíséret egy része saját hajóinkon maradt, és 8 órakor Isten nevében elindult a veszélyes útra. A hullámok az evezőt kiszakították a hajósok kezéből, a szírtek, örvények és hullámtorlódások óriási rémületet keltettek. Mindazáltal Isten segedelmével 10 órakor Fetiszlám erődnél kikötöttünk, hová a kíséret többi tagjai is megérkeztek. A követ úr a várat is megtekintette, hol üdvlövésekkel fogadtatott. 12 órakor az Oláh fejedelem külön követet tisztelget nála. 1699. december 20-án 7:30 tovább hajóztunk, és 9 órakor Amahelyhez értünk, hol hajdan Traján hídja állott. A kegyelmes úr itt partra szállott, és a többnyire téglából álló falmaradványokat megtekintette. 12 órakor a jobb parton levő Grabovica és a bal parton fekvő Burija Mare falvakat pillantottuk meg. 3:45 a Duna folyam közelében levő erdőnél kötöttünk ki. 21-én 5 órakor a nagy köd dacára tovább haladtunk. 10 és 11 óra közt Nonas falut pillantottuk meg. 2 órakor a szerbiai parton levő Sanatorm nevű nagy helységnél haladtunk el. 5 órakor pedig a szép és erős Bodony alá érkeztünk. A várat számtalan ágyú, néhány árok és paliszád védelmezi a hatalmas falakon kívül. A kíséret néhány tagja megtekintette a várat, melyet a mieink a legutóbbi háborúban 16 napi ostrom után elfoglaltak. Azonban Belgrád elvesztése után ezt is kénytelenek voltak föladni. December 22-én a szerb hajósokat Oláhokkal cseréltük ki. Délután 3 órakor Lompalánka terjedelmes városához értünk. Ettől 15 órányira valamely keresztjén, mégpedig a festmények után ítélve katolikus templom romjai láthatók. Ez már Bolgárországban van, és a levegőváltozás itt már érezhetővé lesz. 23-án éjjel 1 órakor rettenetes vihar támadt. 12 hajónk elsüllyedt, a többiek is veszélyben forogtak, és ember fölötti fáradtságba került megmentésük. Hajóink másfél napig nem voltak lakhatók, ennél fogva kénytelenek voltunk szabad ég alatt enni és hálni. 24-én tovább folytattuk utunkat, és este 6 órakor Radová alá értünk. Itt már a nikápolyi pasa várakozott ránk, mivel ő rendeltetett ki az egész követséget Konstantinápolyig elkísérni. 7 órakor egyszerre megebédeltünk és megvacsoráltunk. 25-én, azaz karácsony első napján sem állapodtunk meg, mivel utunkat most már a jégzajlás is háborgatta. Az óriási jégdarabok igen veszedelmessé tették a hajózást. Végre Nikápolyba érkeztünk. Útközben azonban néhány hajó elmaradt, és kénytelen volt a várostól néhány mérföldnyire kikötni, mivel az éj már utolérte. Nikápoly régi és nagy város. Környékét gyönyörű szőlőkertek díszítik. Vára hegyen áll, melytől egy puskalövésnyire másik hasonló magasságú hegy emelkedik, melyen hajdan szintén létezett valami várféle. Nikápoly jelenleg Bolgárország fővárosa és a kormányzó pasa székhelye. Mise és reggeli után tovább hajóztunk, és este Svistovba érkeztünk. Innen Ruscsukig már csak 1 napig kellett volna hajóznunk, azonban az időjárás nem kedvezett, ugyanis a nagy hideg folytán a jégzajlás még inkább elhatalmasodott, hajóink pedig a parthoz hagytak. Ennél fogva 27-én elhagytuk hajóinkat, és Svistovban szállásoltattunk be. A kapidzsi pasa kocsikról és szánokról gondoskodott, a hajót kiürítetvén mindent a hegyen levő szállásunkra vitettünk. 28-án a főhajót az Oláh fejedelemnek ajándékoztuk, a többieket pedig a pasák és a tisztek közt osztottuk szét. A törökök tehát mindjárt jobb kedvel gondoskodtak az előfogatokról és szekerekről, melyeknek beszerzése miatt 29-én itt kellett maradnunk. Svistov a török császárnéjé. A kapidzsi pasa tehát mindent elkövetett, hogy e kamarai jószágról minél előbb elutazzunk. Mi sem elleneztük ezt, mivel szerv fölött kényelmetlen és rossz lakásunk volt, és azt hittük, hogy másutt jobb szállásokat kapunk. Azonban ebbeli reményünkben keservesen csalatkoztunk. A lakások minduntalan rosszabbak voltak, akármelyik németországi parasztház valóságos palota egy gyalázatos lakásoknak csúfolt, dohos, sötét, piszkos és nedves lyukakhoz képest. December 30-án a nagy hóban ökrös szekerekkel útra keltünk. Igen nehezen haladhattunk előre, és éjjel 11 órakor Karmankői nevű nyomorult helységbe jutottunk. Itt egy dacos török házában kilencünket gyömöszöltek be valamely sötét lyukba. A rossz úton néhány szekér eltört, és csak másnap érkezett meg. Ennél fogva 1699 utolsó napját, azaz december 31-ét itt kellett töltenünk. 1700. január 1-én az istállóban tartott mise és ebéd után 2 órakor útra keltünk, és este Kaszkőibe írtunk. Január 2-án 9:30 Kaszkői nagy helységbe jutottunk. 12 órakor megérkezett a Ruscsuki pasa számos török lovassal, egy lófarkkal, néhány zászlóval és a fülsiketítő kínos török zenével. Délután 1 órakor tovább mentünk, és este 6 órakor egy kis faluba érkeztünk. Január 3-án reggel Zinzendorf Károly Lajos lovász inasát, ki már 2 hét óta nyakdaganatban szenvedett, a lakás ajtaja előtt halva találták. A szerbek eltemették. Ezután tovább folytattuk utunkat, a sok hegy-völgy szerb fölött kifárasztotta lovainkat és ökreinket. Mecskán át Bergasba érkeztünk. Január 3-án alig haladtunk 2 óráig, midőn a nagy kísérettel elénk jövő Ruscsuki béggel találkoztunk, ki a várostól mintegy 1/2 órányira várakozott ránk. A gyönyörű szőlőkertek és a sorfalat képező janicsárok közt vonultunk be Ruscsukba, hol mindenki talpon volt, és szájtátva bámulta a követség bevonulását, mert ilyesmit itt sohasem láttak. Szállásunk a városon kívül a Duna mellett volt. Ruscsuk igen nagy, népes és szép város, a Drinápolyból Olaországba irányuló kereskedelem központja. A Dunaparton álló vára igen erős. Lakásunk meglehetősen kényelmes volt. Január 5-én számos keresztjén fogoly jött a kegyelmes úrhoz. E szerencsétleneket részint kiváltottuk, részint elrejtettük és magunkkal vittük. Január 3-án az Olá követ jelent meg a kegyelmes úrnál, kit uralkodója nevében üdvözölt, és gyönyörűen felszerszámozott lovat, továbbá bort, vadat, gyümölcsöt hozott neki ajándékba. Az isteni tisztelet után 2 drabant összeveszett, eleinte csak ökörre ment a tusa, később azonban kardot rántottak. Az egyik drabant oly súlyosan megsebesült, hogy a rendkívüli vérvesztés következtében csak hamar kiadta lelkét. Másnap a halottat a ragúzaiak temetőjébe helyeztük örök nyugalomra. A tettest pedig vasra verettük, és szigorú őrizet alatt tartottuk. 7-én a kiváltott keresztjének meggyóntak és áldoztak. Január 8-án kocsikat béreltünk. Mindegyikért 60 tallért kellett fizetnünk. A Kapidzsi pasa és a többi török tisztek dicséretre méltó szorgalommal igyekeztek mindent gyorsan beszerezni. Este 5 török zenész kopogtatás nélkül állított be szobámba, hol játszani kezdtek, és a keresztjéneknek boldog új évet kívántak. 9-én leginkább a foglyok kiváltásával voltunk elfoglalva. Január 10-én fölkészültünk a fáradtságos útra. A társzekereket előre küldtük, hogy annál könnyebben folytathassuk utunkat. Alberti György Éliás úr mintegy 30 kiváltott keresztjénnel Bukarestbe, az Olávajda székhelyére ment, hogy e keresztjén fejedelemtől segítséget kérjen a szegény foglyok továbbítására. Ugyanekkor egy porosz származású renegát, ki néhány évvel ezelőtt Belgrádban, mint janicsár szolgált, visszatért a keresztjén egyház kebelébe, és katolikussá lett. 11-én ágyúdörgés és fényes kíséret mellett útra keltünk. Néhány órai keserves kínlódás után Csernavódába érkeztünk. A szépen épült és népes város előtt a görög érsek pompás lovon ülve várakozott reánk, és a kegyelmes urat lelkészei kíséretében üdvözölte. A görög keresztjéneknek 7 templomuk, a törököknek pedig csak egyetlen mecsetjük van. Itt jó lakásunk volt, minő többé egész Konstantinápolyig nem kaptunk. Január 12-én a fülsiketítő török zene hangjainál tovább mentünk, a nagy hó és a rettenetes hideg miatt azonban csak Vetova faluig haladhattunk, hol megállapodtunk. Január 13-án 12:30-kor Razgrad török városba jutottunk. A számos mecset közül az egyik csupa terméskőből készült. Itt néhány keresztjén foglyot kiváltottunk, köztök volt egy müncheni is, kit megérkezésünk előtt ura vasra veretett és sötét pincébe vettetett. Ezt a kegyelmes úr kiváltatta, és a ruscsukban elhunyt Drabant helyébe fölfogadta. 1700. január 14-én szétszórt házakból álló Bular török faluba értünk, hol megállapodtunk. Útközben mindenütt parasztok voltak felállítva, kik az utat egyengedték, a havat elhányták, a bokrokat kivagdosták, és bennünket hegyen-völgyön átvezettek.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 13. fejezet. Közreműködött Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.